Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. Húsvét utáni időben vagyunk, és ezek a vasárnapok nagyon alkalmasak arra, hogy elgondolkodjunk azon, mi is az egyház küldetése, hiszen az egyház húsvéti egyház. És ha valakiknek, akkor nekünk, itt Európában élő keresztényeknek ezen a küldetésünkön igen komolyan el kell gondolkodni, talán egyre különösképpen is kell figyelnünk, hogy Jézus mindig ott áll a mi életünkben. Mindig felé fordulhatunk. Úgy, ahogy az apostolok, akik nehezen ugyan, de fölismerték, aki várta őket a tópartján. Kérjük most az önvizsgálatunkkor a kegyelmet, hogy az életünkben jelenlévő Jézust ismerjük föl, el ne védjük, tartsunk bűnbánatot.
Amen.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás tópartján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, megyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez, az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus így szólt nekik, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket, gyertek, egyetek. A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való föltámadása után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől, Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta nekik, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem? És ezt válaszolta, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony, bizony mondom nektek, amikor még fiatal voltál, fölövezted magad, és oda mentél, ahová akartál, de ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte e szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Aztán hozzátette, kövess engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ahogy már a Szent Mise bevezetőjében is említettem, a húsvét utáni vasárnapok természetszerűen a húsvéti eseményekkel foglalkoznak, És ez a döntő, hiszen ezekre az eseményekre mindig lehet hivatkozni, az új egyház elindulásával, az új egyház életével. Az elmúlt vasárnap arról elmélkedtünk, hogy milyen vonzó volt a keresztények közössége. Ezen a mai vasárnapon egy picit visszább megyünk, és kutakodjunk Jézus szándékával kapcsolatosan. Ugyanis Jézus azt akarja, hogy a mi életünket, a mi földi életünket, azok az értékek határozzák meg, amely értékeket az Isten gondolt ki. Ezek arról szólnak, hogyha az ember ezekhez igazodik, akkor kiteljesedik az élete. Akár mondhatom így is, ezek az értékek normák. A legősibb norma, ószövetségi, a 10 parancsolat. Aki ezekhez igazodik, az nagyjából úton marad. Aki ezeket elveti, az abnormális, nem normakövető, következésképpen megzavarja az ember földi életét is. Akkor, amikor Jézus apostolokat választ, akkor azt mondja nekik, hogy jöjjetek, én emberhalászokká teszlek titeket. Vagyis ez azt jelenti, hogy Jézus azzal bízza meg ezeket az apostolokat, hogy ebből a világból minél több embert hívjanak el, minél több embert gyűjtsenek össze, hogy ezek az emberek egymással közösségben legyenek, és ez a közösség akkor valósul meg, ha ezek az emberek fölismerik ezeket az isteni értékeket, és ezekhez igazodnak. Ezért hívta el Jézus a tanítványokat. Ez azért nagyon fontos, mert bizony mi igen sokszor helytelen fogalmakat alkotunk magunknak a világról. Pál apostol ragyogóan megfogalmazta, amikor azt mondta, a világban élünk, de nem a világnak élünk. Valójában itt van a lényeg. Akkor, amikor Jézus elhívja az apostolokat a világból, nem azt mondja, hogy legyetek szemben a világgal. Nem szabad ezzel a világgal szembe lenni. Ez a világ nagyon szép. Ez a világ nagyon jó. Legfeljebb mi el tudjuk rontani. Ez egy más kérdés. Tehát, akkor, amikor Jézus bennünket is hív, ahogy az apostolokat hívta, nem azt mondja, hogy szegüljetek szembe a világnak, dehogy. Hanem azt akarja, hogy mi ne kövessük a világnak a profán gondolkodását. Hiszen, ahogy az evangéliumban is lépten nyomon találkozunk ezzel a küzdelemmel, a jónak meg a rossznak a harcával, ugyanígy egy másik párost, ha tekintek, akkor van a profán és van a szent. Jézus azt akarja, hogy az ember maga ne profanizálódjon. Jézus azt akarja, hogy ebben a profán világban, hiszen önmagában a világnak nincs értékrendje, a világ a természet rendje szerint létezik, a világnak értékrendet mi emberek adunk. És pedig a szerint, hogy a mi értékrendünk érvényesül ebben a világban. Ha ez a értékrend nem érvényesül ebben a világban, akkor profanizálódunk. Ami azt jelenti, hogy végeredményben fölmondjuk Jézusnak a meghívását. Jézus erre hív bennünket, hogy ebben a világban az isteni értékeket, a keresztény értékeket jelenítsük meg. Ez a hivatásunk. Nagyon egyszerű, a régi-régi katekizmus, ma már ilyeneket nem adnak ki, ma már sokkal komplikáltabb katekizmusok vannak, hogy a világ is sokkal komplikáltabb, és egyszerűen csak el se igazodunk ebben a világban, annyira komplikált. A régiek sokkal, de sokkal normálisabban gondolkodtak, amikor nagyon egyszerű módon fogalmazták meg az igazságokat, a kis katekizmus, még a nagymamát tanult ezt. Már az anyám se. Pedig milyen nagyszerű és egyszerű, ugye mindig az a nagyszerű, ami egyszerű, módon fogalmazta meg az ember küldetését, azért vagyunk a világon, hogy megismerjük az Istent, egymást megszolgáljuk, és ezáltal üdvözüljünk. És az üdvösség az nem csupán valami mindeneken túli, az üdvösség, ami mindennapi életünk. És ez a mindennapi életünk kell, hogy a úgymond üdvösségben kiteljesedjen. Akkor üdvösséges a mi mai életünk ma, 2013. április 14-én. Akkor üdvösséges a mi életünk, ha van fogalmunk az Istenről, és egymással szeretett kapcsolatban vagyunk. Különben nem. Különben profán az életünk. Mit jelent, hogy profán az életünk? Az, hogy magunknak élünk. Nem ettől szenved a világ? Különösen ettől szenved a civilizált Európa. Ilyenekre hivatkoznak, hogy az európai értékrend szerint élni. Mi az értékrendje az Európának? Tudja valaki? Mondja meg nekem. Én nem tudom, mi az értékrendje Európának, az Európai Uniónak. Hiszen elhagyta az Istent, kitépte a gyökerestül a kultúráját, a civilizációját, akkor ezek után hol vannak még értékek? Egyetlen gondolat határozza meg az európai életet, az egyéni érdek. Tehát azt jelenti, hogy az európai kereszténység egyszerűen nem ismeri az Istent. Idegen lett számára az Isten. Úgy, mint ezek a szegény, szerencsétlen apostolok. Ugye, jön a húsvét előtti tragédia, nem tudnak mit kezdeni Jézus föltámadásával, hát menekülnek Jeruzsálemből, és visszamennek oda, ahonnan Jézus elhívta őket, és megvakulnak. Ott áll Jézus a parton, akivel évekig együtt éltek, és nem ismerik föl. Hát nyilvánvaló, az a világ, az az ember, aki belemerül az evilági gondolatokba, az evilági kérdésekbe, vagyis egyszerűen csak magával van elfoglalva, ez azt jelenti, hogy ez a világ nem ismeri az Istent. Megvakult. A baj persze az, hogy közben egymással sem tudunk mit kezdeni. Ezen a mai vasárnapon bizony ezen kell nekünk elgondolkodni, hogy mire hívott el bennünket az Isten. Vállaljuk.
Amikor megkereszteltek bennünket, akkor valami történt, valami vállalás a szülők részéről. Aztán akiket megkereszteltek, keresztények lesznek. Aztán mi történik? Az emberek felnövekednek, aztán élik a maguk világi életét. Nem azt kéri Jézus, hogy mi szálljunk szembe a világgal, nem. Azt kéri tőlünk, hogy a világ értékrendjével szálljunk szembe. Szálljunk szembe az istentelenségével, szálljunk szembe az önzésével, szálljunk szembe mindazokkal az erőkkel, amik a mi közös életünket akadályozzák. Nemrégiben olvastam, hogy a új pápaválasztás kapcsán rengeteget foglalkoznak az Osservatore Romano külön hatalmas cikkekben foglalkozik azzal, hogy az a pogány világnak a vélekedése, hogy az európai kereszténység nem tudja megvédeni önmagát. Sajnos van benne igazság. És akkor ilyen példákat hoznak, hogy ma a világban gyilkolják a keresztényeket. Így van. Csak mi, mintha nem is tudnánk róla. Persze, mert nem itt. Itt másképpen gyilkolnak bennünket, nem fegyverrel, meg önkéntes merénylők által, hanem más módon, de ebben most nem menjünk bele. És bizony van igazság ebben, hogy a kereszténység nem tudja megvédeni önmagát. A muszlimok meg tudják védeni magukat. A muszlimok nem engednek keresztény templomokat építeni, ahol ők vannak többségben. Európában pedig a muszlimok föl vannak háborodva, ha valamilyen fajta megszorításokkal találkoznak a mecsetek építését illetően. De építik, mert mi ugye keresztények vagyunk, természetesen a keresztény az megbocsátó, nagylelkű, türelmes. 20 évvel ezelőtt mondta nekem egy imám Németországban, mi nem fogjuk támadni a kereszténységet, mi csak várakozunk. Mert egyszer csak az egész kereszténység úgy hullik a ölünkbe, mint az érett gyümölcs a fáról, ahogy lehull. Hát hullik az ölébe a kereszténység. És miért tudja ő megvédeni önmagát, a muszlim? Azért, mert hatalmas áldozatkészség van benne. Még az életét is odaadja. Azért, hogy a maga értékeit hordozza és védje. Mi erre nem vagyunk hajlandók. Hát itt van a gyengeségünk. Inkább az elhivatottságunkból visszamegyünk a világba, és alkalmazkodunk, hasonulunk a világhoz. Épp olyan módon gondolkodunk, mint a hitetlen világ. No, ezt hiszem, testvérek, hogy ezen a mai vasárnapon különösképpen ezeknek a renegált apostoloknak a példája nyomán erre kellene elgondolkodni, ezen kellene elgondolkodnunk, hogy hajlandók vagyunk-e elvállalni a küldetésünket, amelyre meghívtak bennünket akkor, amikor megkeresztelkedtünk. Amelyet persze aztán az embernek magának kell tudatosítani. Felnőtt korában mit jelent ez a küldetés? Csodálatos a küldetés! Egyszerűen arról szól, hogy értékek határozzák meg az önzetlen gondolkodásunkat, az egymással való kapcsolatunkat. Ilyen egyszerű. Vagyis, a mi küldetésünk arról szól, amire mindenki a szíve mélyén vágyakozik. És a mai vasárnap példája nyomán Péter példája nyomán és az apostolok magatartására figyelve azt kell mondani, hogy ez a küldetés azt jelenti, hogy Jézus rám bízta az ő hatalmát. A keresztényeknek hatalmuk van, és ez a hatalom azt jelenti, hogy szolgálhatunk. Szolgálhatjuk egymás életét. Rábízta Krisztus Péterre, az apostolokra, az egyházra az ő hatalmát, rábízta az ő igazságát, és rábízta az ő, alig merem kimondani, az alázatát. Ez a három mindent meghatároz. Igazság, szeretet, alázat. Az igazság nem más, mint egységesítő erő. Te Péter vagy, és erre a sziklára építem egyházamat. A sokféleségben, sokféleség az egységben. Ez a küldetésünk. Megvalósítani az egységet, a sok emberből közösséget létrehozni. Ha a sokféleség marad csupán, az züllés. Ha csak az egységet hangsúlyozzuk, akkor félő, hogy zsarnokság lesz a vége. Az egységet csak az igazságban lehet létrehozni, szemben a hazugsággal. Az egységet csak a világosságban lehet létrehozni, szemben a sötét üzelmekkel. Ránk bízta ezt Jézus, és ránk bízta a szeretetet, ami egyszerűen azt jelenti, hogy nem ránk erőltet valamit, hanem fölkínálja a szeretetét. És ha mi ezt el tudjuk fogadni, akkor ez azt jelenti, hogy tudjuk azt, hogy az életünk arra való, hogy úgy kapcsolódjunk a másik emberhez, mint akinek az életét szolgáljuk, mint akiért vagyunk. Csak ez jelent egy üdvösséges mindennapokat. És a harmadik, a hatalom, ami végeredményben azt jelenti, hogy vagy alázatban hordozza valaki, vagy istentelen, embertelen. Mit mondott Pilátus? Hatalmam van fölötted. Jézus azt mondja neki, nem volna, ha onnan fölülről nem kaptad volna. Mert ugye az embernek nagy kísérte, azt kísértése, azt hiszi, hogy a hatalomban van, székben ül, akkor Isten. És azt csinálhat, amit akar. Pilátus is azt csinálta. Tudta, hogy Jézus ártatlan, de hatalma volt ahhoz, hogy Barabást válassza Jézussal szemben. Ez a hatalom, Isten nélkül. Ez a hatalom alázat nélkül. Amikor valaki nem tudatosítja magában, hogy ez a hatalom, ez nem erő, ez a hatalom szolgálat. Akinek hatalma van, lehetőséget kapott arra, hogy a többiekkel jót tegyen. Szóval, testvérek, izgalmas ez a mai vasárnapi üzenet, gondolkodjunk el ezen. Egy biztos. Jézus elhívott bennünket, és azt várja tőlünk, hogy ebben a világban, ami e világi világ, ebben a világban egy túlvilágnak, egy istenes világnak az arculatát alakítsuk ki, ami egyszerűen azt jelenti, hogy az ember nem kicsinyesen, önzőn magának él, hanem egymásért élünk. Hát ez a küldetésünk. Ne dezertáljunk. Ne fussunk el. Vállaljuk ezt a gyönyörű küldetést. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában. Testvérek, most az Úr imádságát fogjuk imádkozni. Ebben az imádságban mindenki egy kicsit faggassa önmagát. Hogy is áll az Isten szeretetével? Nagyon érdekes volt, az evangéliumban Jézus azt kérdezi Pétertől, Péter, te jobban szeretsz engem, mint ezek? Mint a többiek? És milyen érdekes, hogy válaszolt Péter? Nagyon figyelemre méltó. Nem azt mondja, hogy én igen jobban szeretemlek téged, mint a többiek. Nem is azt mondja, hogy én téged nagyon szeretlek, hanem azt mondja, te tudod, hogy szeretlek téged. Hogyha idáig eljutna mindenki, te tudod, hogy szeretlek téged, akkor most nyugodtan imádkozhatjuk ezt az imádságot. Próbáljuk meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az áldással befejeződik a szentmise. Vigyük az Isten erejét magunkkal, hogy valóban tudjuk teljesíteni a küldetésünket a mindennapokban, hiszen Jézus a világba küld bennünket, hogy azzal az ajándékkal, amit mi adhatunk a világnak, ha adjuk, hogy érte, áldozatra is képesek vagyunk, egymásért természetesen, és azt az értékrendet minden helyzetben képviseljük, ami a reménységet jelenti a világnak. Ha már ezen a kedves vasárnapon, amikor több testvérünknek is a születésnapjára gondolunk, Mátyással kapcsolatosan különösképpen is szeretném megemlíteni, hiszen ő lengyel származású. Mellettül az édesanyja, akit én is nagyon jól ismerek, nagyon nagy szeretettel vagyok irányában, és velük együtt voltam abban a kápolnában, ami a Via Appia mentén van Rómában, a Quo Vadis kápolnában, ahol egy lengyel paptestvér szolgál, aki a Vatikánban dolgozik, Babula atya. Többször ünnepeltünk vele együtt ott, ebben a kápolnában, a Quo Vadis kápolna, ugye ismerős a regény, a lengyel Sienkiewicz, így jól mondom? Nem tudom, jó, így talán. Írta ugye a Quo Vadis. Ugye a legenda szerint, hát ilyen menekülő keresztények vagyunk sajnos, Péter rossz példát adott, nem egyszer, de azért mégis ő az egyház szikla alapja, bizonyos értelemben. Hívek azt mondták neki a Néróféle üldözés idején, hogy menj el, menekülj, mert rád nagy szükség van. Nehogy te is áldozattá legyél, és hát nagyon nehezen, de ráállt Péter. Aztán Húzott ki Rómából ott a Via Appián, és valaki jött vele szembe a látomása szerint, és te vagy az Uram? Jézus volt. Azt mondja, persze Péter, hát igen. Hát hova mész? Én menekülök, te meg mész oda. Azt mondja, megyek Rómába, hogy újra keresztre feszítsenek. Erre Péter visszafordul, és Rómában hal meg ő is. És ebben a kápolnában van az az ábrázolás, hogy fejjel lefelé. Feszítették őt keresztre, mert azt mondta Péter, ő arra nem méltó, hogy ugyanúgy szögezzék a keresztre, hogy Krisztust is. Hát, igen. Hova megyünk, kedves jó testvérek? Hova? Hova igyekszünk? Honnan menekülünk? Menekülünk a rosszba. Menekülünk abba a világba, amely világ megesz bennünket. Vagy pedig ebben a világban megfelelő értékeket tudunk megjeleníteni. Lehet, hogy akkor is megesz, de legalább volt értelme az életünknek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében.